Arról fogunk beszélgetni, hogy milyen éve volt az elkereskedelemnek 2023-ban, és ez már nem az első ilyen számvetés, de amikor Szabó Lászlóval beszélgettem erről a témáról, nagyon sok érdekes dolog merült fel, és érdekes más aspektusból közelített ahhoz, hogy 23-at hogyan vizsgáljuk meg azokat a kilátásokat, ami még előttünk van, úgyhogy vele fogjuk ezt átnézni. Szabó László, a Grow Digital ügyvezető partnere, tehát a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, hát, hogy milyen éve volt 2023-ban az elkereskedelemnek, már rengeteg kihívásról szólt ez az év, ugye infláció, a kereslet csökkenése, fizetőképes kereslet eltűnése, másik oldalon a hirdetési költségek növekedése, és majd mindjárt erre talán jobban rátérünk, de rád bízom, hogy egy rövid összegzést adja tavalyi évről, és akkor utána nézzük meg az okokat, hogy mik voltak ezek a nehézségek.
Igen, ugyebár a kontextushoz annyit kell tudni, hogy egy elkereskedelem, egy elkereskedő állandó növekedési kényszerben van. Tehát az elkereskedelem az a nagyok színtere, nagyok játszótere. Azok tudnak beruházni technológiába, azok tudnak beruházni előre automatizmusokba és önmaguk hatékonyság növelésébe, akik egyébként állandóan tudják növelni a GMV-üket, vagyis hogy az őszforgalmukat. Tehát, hogy egyébként 2023-ban gyakorlatilag egy stagnálós év volt, tehát hogy egy elkereskedő mondjuk egy tervszámaihoz képest 23, már akik terveztek egyébként 23%-os, 20-30%-os deficitet érzékelhettek. Gyakorlatilag az egész piac az úgy nézett ki, most a hetekben lett publikus a GKID ezzel kapcsolatos kutatása, hogy a 2023-as bruttó forgalom az kb. 1470 milliárd forint volt, ami egy 8,5%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Tehát kontextusába helyezve egyébként a 8,5%-ot, ugye a Covid előtti időszakban 15% évév növekedés volt, ez nem inflációs időszakban, tehát nominálisan 15%-os növekedés volt, a Covid alatti időszakban a régiónban 30-40%-os növekedés volt, most ez gyakorlatilag negyedelődött 8,5%-ra, úgyhogy ha ez nem inflációval nem korrigált, tehát hogyha az inflációval kiigazítjuk, akkor gyakorlatilag csökkenésről is beszélünk.
Akkor itt a vásárló értéket vizsgáljuk? Tehát amit elköltöttek elkereskedelemben a vevők, nem a volument.
Pontosan, igen, ez úgynevezett GMV, nézzük, ez a bruttó forgalmat nézzük. Ugye még talán fontos, hogy is erre majd később kitérhetünk, hogy ebben nincs benne jó pár adat, nincs teljes mértékben benne a külföldről származó forgalom, illetve nincs benne az úgynevezett e-commerce. De hogy egyébként 2023-ban kihívásokban és megoldó feladatokban nem volt hiánya az biztos, hogy elkereskedőnek, mert három hatás egyszerre érvényesült. Tehát az egyik oldalról stagnált a fizetőképes kereslet, tehát a vásárlóerő egyébként csökkent, az elkölthető pénz a háztartásokban effektíve a pénztárca alacsonyabb volt, vagy vékonyabb volt a pénztárca. A második hatás az az, hogy növekedtek a hirdetési költségek. Mi a Grow Digital-ben megnéztük egy 150 hirdető mintáján a Google Ad költéseket, tehát gyakorlatilag a legmagasabb költségtételét az elkereskedői marketing mixének, és azt láttuk, hogy az utóbbi két évben az átkattintási ár duplázódott. Tehát, hogy ez mondjuk egy 30-40 forintról, igen, 30-40 forintról, egy 70-80 forintra növekedett. És gyakorlatilag ezt el tudjuk képzelni, egy PPC, az úgynevezett ilyen pay-per-click, egy átkattintási kampányokból származó árbevétele, mondjuk tipikusan egy 20-50% elkereskedőként. Tehát ugye ez egy óriási nagy kitettség. És ehhez van még egy harmadik hatás, ami a terézény, sőt ez az offline-ba való visszarendeződés, mint ez a víz alá nyomott labda effektus, hogy amikor nem engedik az embereket Covid és egyéb üzletbezárások miatt offline vásárolni, akkor élvezzük egy kicsit jobban felhasználóként, vagy vásárlóként, hogy visszamehetünk a plázába, és kicsit megtapogathatjuk a bemutatóteremben a számítógéptől kezdve a ruházatig mindent.
Aha,
akkor... összességében gyakorlatilag egy ár és prés alá tett.
Na, ezt akartam pont mondani, hogy igen. Akkor mindez zabálta az ár részét, már elnézést a kifejezésért az elkereskedőknek.
Pontosan egy ár és prés, tehát ez a margin squeeze, ha két szóval kell definiálnunk az elkereskedő 2023-as évét, akkor ez az ár és prés.
Van itt még egy érdekes hatás, amit megemlítettél korábban, amíg beszélgettünk, hogy a Temunak az évvégi megjelenése, vagy nagyon erős nyomulása, ez is kihat mindenre. Ez hogyan?
Igen, azt látjuk, hogy értem, hogy jelenség, ez talán egy külön adást is megérne.
Mindenképpen, bocsánat, csak zárójelbe egy tegnapi cím a világgazdaságból. A Temu megfojtja a magyarországi elkereskedőket, így tényként. Hát azt képest, hogy februárban is egy két hónapja indult dologról van szó, azért nem semmi.
Igen, pontosan, hát igazából Magyarországon nagyjából ez egy fél éves történet, ez a Temu, a világban ez egy másfél éves történet, Amerikából indulva, ugye már ismerjük a Temu történetét. Ez fontos, hogy vásárlói szempontból, tehát ebben a stagnáló fizetőképes kereslet kontextusában gondolkodva, vásárlói szempontból a Temu az egy nagyon-nagyon jó időzítéssel jött be a piacra, tehát hogy vásárlói szempontból mondjuk ugyanazt, amit eddig normál áron vettünk meg a magyar elkereskedőtől, kicsit olcsóbban mondjuk az Amazonon, vagy az AliExpressen, most mondjuk negyedötödő olyan áron vesszük meg a Temun. Tehát hogy a vásárlói szempontból ez rövid távon jó, viszont ahogy itt az idézett cikk is mondja, azért a hazai vagy a regionális elkereskedőket folytogatja rendesen a Temu. Tehát egyébként a Temu egy jókora részben azért hozzájárult ehhez az áremelkedéshez, ami a hirdetési költségeket is illeti.
Ja, most akkor nem kérdezek Temusokat, mert majd erről beszélünk. Igen,
én csak egyet, mert itt volt egy összehasonlítás, hogy ez ugyanazon a nevezővel, ugyanolyan áruminőséggel tudjuk összevetni a háromféle értékesítést.
Adja magát, hogy hogy csinálja és meddig teheti. Igen. Erre majd később részletesen, igen.
Úgy gondolom egyébként, hogy te mondtad, hogy a vásárlóknak, tehát a Temu jelenség az itt van, és számolni is kell, mert az elkereskedőkkel beszélgetve azért ez feljön, hogy meddig lesz, meddig bírja ezt a Temu, meddig lesz itt. Úgy gondolom, hogy úgy, ahogy jó pár piaci szereplő nem rövid távú pénzügyi gondolkodása, vagy nem feltétlenül csak piaci pénzügyi gondolkodással van a piacon, úgy a Temu jelenséggel is számolnunk kell, az biztos, hogy 2024-ben legalább. Gyakorlatilag ez a minőséggel kapcsolatos kérdés, ez mindig feljön. A vásárlóként pedig meg kell tanulnunk a Temun válogatni, a Temun kikeresni azt, ami minőségileg hát nem agályos egyébként. Az elkereskedőknek pedig az biztos, hogy van ezzel feladatuk, hogy többletértéket mutassanak.
Nem kevés most, hogyha én egy kezdő vagy egy gondolatban elkereskedést indító valaki lennék, vagy ezzel kacérkodnék, nagyon nem jött meg a kedvem. Tehát mennyire reménytelen a helyzet, vagy mennyire lehetnek olyan területei, szegmensei az elkereskedelemnek, ahol azért még van keresnivaló, és vannak kitörési pontok?
Az biztos, hogy egyébként úgy, ahogy egy Covid időszak során, ez a 2-3 év során hátszél volt, akkor most ellencél van, tehát nem teljesen reménytelen a helyzet, egy nehezített pálya van az elkereskedők számára. Azt látjuk egyébként, hogy a régióban is sikeres elkereskedők gyakorlatilag egy profit növelési ciklusban vannak, míg mondjuk egy COVID előtti, COVID soráni időszakban egy piac növelési stratégiával mentek. Most gyakorlatilag a profitábilis növekedés stratégiája az, ami a nyerő, és gyakorlatilag ennek két része van. Az egyik a hatékonyság növelés, tehát pont erre az árésre való fókusz, a második pedig ez a ár és per bevétel növelés három dimenzióban. És azt látjuk egyébként, hogy sikeres elkereskedők három dimenzióban gondolkodnak, amikor ár és vagy bevétel növekedésről van szó, és ez háromból az egyik a termékportfólió szélesítés, tehát hogy egyre szélesebb termékportfóliót árulni. A másik az egy csatorna szélesítés, tehát hogy a piacterek, a marketplace-ek az már jelen, és ez egy új része mindenképpen a csatorna mixüknek. Ezen kívül egyébként még van jó pár eleme a csatorna mixnek, mondjuk egy magyar elkereskedőnek, ami alul van optimalizálva, és onnan azért még lehet ezt jobban csinálni. Illetve a harmadik része pedig a regionális expanzió, tehát hogy a területi terjeszkedés, nem egy 10 milliós, vagy egy 1500 milliárd forintos árbevételi vagy forgalmú 10 millió forintos országban gondolkodjunk csak, hanem gondolkodjunk 8-10 szerekorában, ha csak mondjuk egy közvetlen Közép-Kelet-Európára gondolunk.
Akkor még egy utolsó kérdés, hogy amiket mindezt elmondtál, ez mennyire rázta meg a piacot? Tehát az oké, hogy nehéz most egy kicsit a gazdálkodás és a működés, de ilyenkor azért vannak áldozatai is az ilyen nehéz körülményeknek. Ismerősek-e esetleg olyan webáruház bezárások, amik azért olyan tényezők voltak a piacon?
az biztos egyébként, hogy konszolidálódik a piac, és nem csak az elkereskedő, hanem egy elkereskedői szolgáltatói piac is. Pont nemrég pár hónapja elkereskedőkkel beszélgetve jött fel, amikor megkérdeztem, hogy az évi növekedésük most nem marad el a vártól, és akkor egyébként a helyes hozzáállás az pont az egyik nagyon jól gyakorlatilag lefesti az egyik ilyen beszélgetésem ezt a jó hozzáállást, hogy azt mondta, hogy figyelj, Laci, itt vagyunk 15-20 éve a piacon, legalább kettő ilyen válságot egyébként túléltünk már. Az a házi feladatunk, hogy most a hatékonyságra fókuszáljunk, tehát hogy most nem tudom, egy Covid időszakkal összemérve nem a nagyobb raktárat keressük, és azt keressük, hogy vegyük fel 5-ével, 10-ével az embereket, hanem belső optimalizálás az, ami a házi feladatunk, ezt elvégezzük, és amikor jön egy újabb expanziós időszak, akkor pedig azt nagyon fogjuk várni.
Hát jó, köszönjük szépen a beszélgetést, lesz még ilyen számos, hiszen egy komplett sorozatot indítottunk a ti szakmai segítségetekkel, hogyha még bőven lesz ilyen és hasonló témán, gócsó alá veszük az egész elkereskedelmet. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is, jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, viszont szép napot kívánok.
Szabó Lászlóval, a GrowDigital ügyvezető partnerével beszélgettünk.